Tari Anna Mária, pszichoanalitikus, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. Hogy lehet beállítani úgy egy napirendet, hogy abban mindennek legyen helye? Egyáltalán napirendet kell csinálni?
Nem árt, ha van, de nem egy OCD-s módon összeállított kényszeres napirendet. Tehát ne egy katonai kiképzéshez hasonlítson. De azt kell mondjam, hogy egy gyereknek 18 éves koráig az nagyon nagy stabilitást ad, ha vannak fix pontok a napban.
De az iskola, az mondjuk, ha iskolás a gyerek, az nem elég fix pont? Mert ott azért mégiscsak van valami rend.
Nem, én most az otthoni érzelmi fix pontokról beszélek. Hogy mondjuk lehet tudni, hogy kedden esténként a család, bár mindenki hullafárad, de mégis szokott egy órát társasozni, és közben röhögcsélni. Hogy pénteken délután, bár mindenki már tényleg vonszolja magát, mégiscsak lehet, hogy anya-lánya napot lehet tartani, és el lehet menni csatangolni valamelyik plázába. Hogy szombatonként lehet, hogy zuhog az eső, és akkor nem tudom én moziba kéne menni, de akkor így általában el szoktunk menni a nem tudom én hova. Ugyanide tartozik, hogy nagyjából este 10 körül megy apa fürödni, 9-kor a nem tudom én. Ezek a nem írásban lefektetett pontok adják egy gyerek életében a stabilitást. Ez egyébként a mutációja annak, amivel egy csecsemő egészségesen fejlődik, akit ugye általában 3 óránként etetnek, és utána jön a pelus, és utána meghatározott sorrendben a dolgok, amitől általában a kis csecsemős szülők meg szoktak őrülni, hogy az unalomig ugyanaz a rendszer. Ez a rendszer adja az érzelmi rendszer későbbi stabilitását, hogy a világ egy kiszámítható, biztonságos hely.
Ami mondjuk nem igaz.
Hát ez itt a nagy kérdés, hogy most a világ kiszámítható és biztonságos-e, és ezt így kell megtartani, mert a világ egyébként akkor lesz kiszámítható nekem, ha én egy olyan karakter vagyok, aki képes arra, hogy saját magát biztonságosan tartsa egy kiszámíthatatlan világban, vagy pedig én az leszek, aki ül egy széken, föladja a hirdetést, hogy pamlagon ülve aggódást vállalok, és egyébként azt gondolom, hogy uram jó Isten, mit tehetnék én ebben a rettenetes világban. Ez egy csapda. Ma azt gondolom, hogy az online tér közösségi média, és úgy általában az online térben nagyon harsogók, azt szokták hirdetni, és van egy ilyen kutatói megegyezés abban, hogy ugye az internet adta szabadság, egy kicsit azt is hozza, hogy bármi lehetsz, valósítsd meg önmagad, hát tiéd a világ. Hát ez ugye egyszerűen nem igaz. Ez, ha egy gyerek úgy nő fel, hogy ő ezt hiszi, és a szülei ebben így meghagyják, akkor az 3 éves kor után azért okoz problémákat, mert egy gyereket valójában a realitáshoz kell közelíteni. Csalódást az okoz általában mindig nagyon, amikor egy 20 évesnek akkor esik le a tantusz, hogy na, hát ezek egyáltalán nem olyanok, ezek a felnőttek nem olyanok, mint amiről szó volt, hogy lesznek. Most az internet adta illúzió, az nagyon megtévesztő. Ugye van egy nagyon egyszerű képlet. Az ember gyakorlatilag semmi másban nem tud sikeres lenni, csak abban, amiben az ő kitűző céljai a realitásban tesztelt képességeihez vannak igazítva. Ez ilyen tök egyszerű képlet. Egy gyerek abban lesz jó, amiben tehetséges, és amit szeret csinálni. Ma mindenki elhitte, egy 15 éve ez a trend, hogy munkát, melót, szakmát a pénzkeresés elérése mentén kell választani, mert hát hisz ugye az a legfontosabb fogyasztói társadalom, hogy meg tudjunk élni, legyen elég pénzünk, legyünk olyan fogyasztók, aki mindig tud fogyasztani. Legnagyobb boldogság, ha a plázában nem kell néznem az árcédulákat, ugye? De hát közben ez nem így van. Az ember érzelmi élete az nagyjából attól függ, hogy ő hogy érzi magát a bőrében. Ha ő neki vannak átmeneti korszakai, mikor az okoz boldogságot, hogy egy drágább sajtot vesz le a portról, ám legyen, de a valódi boldogságot, azt mégiscsak az fogja adni, hogy ő dönthet, hogy leveszi vagy nem, hogy kell-e ez neki vagy nem, és hogy igazából mit tart fontosnak az életében. Pénzkeresés elérése mentén választani mondjuk munkát, az azzal a csapdával jár, hogy egy idő után előre menetel nem lehetséges, mert hiányzik a munka szeretete. Nem az általános erőfeszítés, az unblock hiányzik manapság a Z generáció életében, nem ő miattuk, hanem a körülmények miatt, hanem az a fajta szeretet, amivel az ember szívesen csinálja azt, amit. Ma szerintem a legtöbb szülő ott téved sokszor, hogy ő elképzel egy életutat a gyerekének. Megkérdezi, hogy mit szeretne a gyereke, de a gyereke, aki egyébként a közösségi média csillámporos világában látott illúziók mentén is nő fel, ő nem biztos, hogy azt mondja, ami az ő belülről vezérelt érzelmi megállapítása a biológiai életkorához rendelve, hanem azt, ami trendi. A trendi, az pedig egyrészt múló, másrészt nem saját. A szülőknek általában viszont nyilvánvalóan megjön az a szorongása, hogy időben kell kitalálni, hogy a gyerek mi legyen.
Valami jövős szakmát kell neki kitalálni. Igen. Mi a jövős szakma? Az, amivel sok pénzt lehet keresni. Igen. Mert a szülő is éppen pénzkeresettel van elfoglalva.
Igen, de valójában azt a szakmát kell megtalálni, amiben az a gyerek majd jól érzi magát.
De mikor? Egy gyerek honnan tudja, hogy milyen szakmába fogja magát jól érezni, amikor egyetlen szakmát sem gyakorolta? Nekem sok szakmám van.
Na hát ez az. Ugye ez egy ilyen helyzet. Vagy valaki megtalálja magát 10 év múlva, 5 szakma után, őt egyébként hiába iratta be az anyukája 14 éves korában a nem tudom én hova, ugye akkor is ezt a 10 éves kürt futotta le. Vagy sokkal hamarabb kitalálja, mert egy mázlista és hivatása van, vagy ez még jobban kitolódik, vagy tök szerencsésen találták ki, mert a gyerek tudta, hogy mit szeretne, és az az út. Hiába akarunk előre gondolkodni. Hiába mondja azt mindenki, hogy itt nem tudom én milyen a jövő embere majd a mesterséges intelligenciával milyen lesz. A pszichoanalízisben dolgozók és a pszichológia, a klinikai kutatók azok azért azt szokták mondani, hogy egyébként bárhogyan is lesz. Egy ember a saját életét akkor tudja jól vezérelni, ha 2 dolgot tud. Konvertálható tudása van, és képes gondolkodni. Gondolkodni az ember ugye önmagáról, a világról, meg arról, hogy milyen az ő helyzete, arról kéne, hogy tudjon. A konvertálható tudása pedig azt jelenti, hogy legyen átjárható az információi között a csatorna. Ha ma elfogadjuk, hogy elég lesz a kívülhordott tudásbázis, hogyha nem kell lexikális tudás, hanem elég az, hogy nálam van a telefonom, és akkor piszok okos leszek, akkor erre én általában azt szoktam kérdezni, hogy ez nagyon remek, tényleg, mi van akkor, ha lemerül az aksi? Tehát akkor az ember IQ-ja zuhan 30-at. Ugye, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ma a gyerekeket úgy kell felnevelni, vagy úgy kell nevelni arra az életre, ami elkövetkezik, hogy oké, van benne az a szomorú mondat, hogy nagy valószínűséggel elég sok helyzetben csak saját magukra számíthatnak, tehát akkor kell a családnak egy bomba biztos érzelmi támogatása. Másfelől meg tudni kell őt valahogy abba az irányba terelni, ahol megérti, hogy bár az érintőképernyő varázslata mindennél klasszabb, ez egy olyan származtatott érzelem, aminek a megjelenése borítékolható, de egyébként ki is küszöbölhető, ami miatt már egy 18 hónap is a mesekönyv és a legklasszabb plüsmaci helyett az okostelefont választja, az a perceptuális élmény, ami őt minden érzékszervén éri. A tinédzsereknek, a kamaszoknak pedig az a fajta ingerelárasztás, amiben egy hihetetlen luxus gyerekszobával vetekedő világot láthat.
Mi az, amit...
De hát ez nem a valóság.
Jó, de hát a valóságban mit tudunk kínálni neki, ami vetekszik ezzel az élménnyel, amit egy pici, mindig használható, mindig működésre kész eszközből azonnal megkaphat.
Na, ez a nagy tévedés. Egy szülőnek nem versenyezni kell az internettel, vagy a közösségi médiával, vagy az okostelefonnal. Nem az az igazi kérdés, bár szoktam előadásnak ilyen címet adni, hogy hogyan legyél érdekesebb, mint az online tér, de nem verseny, mert akkor a szülő lemarad. Együtt dolgozás, inkább azt mondanám. Azért én azt nagyon szomorúnak találnám, ha egy szülő elhinné, hogy az offline életben igaziból ő nem nagyon tud olyan dolgot mutatni, ami lenne olyan klassz, mint valamelyik influencer iszonyú klassz szobája, és ez az a videó, amit feltölt. Ugye, ha a szülő maga így gondolja, hogy nem tud versenyezni, akkor már lemaradt, el se induljon. De ha ő azt gondolja, hogy ezt valahogy vissza kéne tenni oda, ahol a média van, hogy végső soron az ember megnéz egy filmsorozatot, akkor jó, hát régen vittek, gyűjtöttek Izaurának pénzt, szóval valamennyire mindenki azt hitte, hogy ez egy valóság, de azért mégiscsak el tudjuk helyezni, hogy ez egy film. Ugye most az a csapda, hogy az influencerek és a videókban, posztokban, fotókon látható emberek olyanok, és ez a média nagy csavarja, és a marketing nagy csavarja, olyanok, mint én. Tehát akkor én is lehetnék, tehát ő az én életemet éli, tehát akkor az ő klassz élete, az lehetne az én klassz életem is, hogyha egy kicsit jobban csinálnám. Ma egy szülőnek, ez is jó lenne, ezt nagyon sok előadás után mondom, jó lenne, ha lenne fogalma arról, hogy kik az influencerek, legalább tudjon három nevet, akár amerikait, akár magyart, és hogy azok körülbelül mit csinálnak. De szóval, hogy a szülők egy részének jó lenne azt megértenie, hogy az influencert valahogy oda vissza kéne rakni a filmsorozathoz. Elmagyarázni, hogy egyébként egy olyan csávó, akinek 15 millió követője van, azt azért ugye nem hiszük el, hogy nap 24 órájában ő 2 percenként posztol. Neki már egy egész tábja van, aki kitalálja a videófilmjeit, és hogy körülbelül mit kéne kiírni, szóval, hogy ez egy biznisz.
Varástalanítsuk őket?
Hát, tessék?
Varástalanítsuk őket?
Ez nem varástalanítás, és nem is kiózanítás, ez a realitás visszaemelése, hogy a mese az mese. A mese akkor is mese, hogyha realisztikus izében van tálalva, köntösben, és hogy jó dolog egy influencert nézni, csak, és erre lehet mindig vicces történeteket találni, egy egyszerű Google keresés elég hozzá, az az influencer, aki 3 káposzta levelet eszik egy héten, hogy az azért hogy néz ki, amikor ott ül a malac sült fölött, vagy aki soha nem eszik húst, az mégis ugye kitakarja a halat a tányérján, szóval, hogy ezeket a vicceket meg lehet mutatni egy gyereknek, hogy kapjon nézve, de amúgy meg vissza lehet lassítani az életet. 3 dolog van, amire felszokta hívni minden mérvadó kutató ma a világban a figyelmet. Az egyik, hogy egy szülő akkor teszi jól, hogyha a gyereke olvas printet. Nem képernyőt, printet. Másodszorban valamilyen módon komoly zenét hallgat, és vagy valamilyen hangszeren játszik. Elengedhetetlen. Igazából a komoly zene az a legjobban visszalassító dolog. Olyan érzelmeket mozdít meg, amiket egy gyerek meg se ismer, hogyha ebből kimarad. És a harmadik a sport. Ez a 3, ennek ott kéne lenni ma minden gyereknek az életében, mert ez iszonyú módon erősíti az ő személyiségének azon részeit, amelyre neki nagyon nagy szüksége lesz. A másik, az nyilván az, hogy mondjuk igazából kéne havonta egy hétvége, amikor mindenki offline a családban. Ez egy olyan kezdeményezés ma, amit nagyon érdemes lenne betartani. Több minden kiderül akkor, nyilván az is, hogy a felnőttek tudnak-e egymással mit kezdeni. Hogy mondjuk péntek délután 3-tól hétfő reggel 8-ig offline-át teszik magukat, ami hát nyilván kínos, be kell jelenteni az ismerősöknek, hogy most akkor ők nem elmentek egy lakatlan szigetre, hanem csak így úgy lehet őket megtalálni, ha valaki becsenget. De hogy ezt meg kell tenni, hogy egy gyereknek legyen élménye arról, hogy milyen az, amikor nincsen. Én magam szoktam azt javasolni, hogy nyaranta jó lenne 2 hét olyan, ha az igazi 3 lenne, de mondjuk 2 hét jó lenne olyan nyaralás, ami egy internet elérés nélküli helyen van. Tehát
fölmenni valahova a hegyekbe. Az utolsó menedékházban is van már net, ráadásul mobilnet remekül működik.
Nem feltétlenül. Meg lehet olyan helyeket találni, és konszenzust kell alkotni, hogy nem használunk ilyen okos eszközöket. És végül meg kell próbálni egy héten legalább egyszer társasozni, zenét hallgatni közösen, lehet felolvasásokat csinálni, lehet családi filmklubot csinálni, lehet rokonokkal, barátokkal kitalálni könyvklubot. Kell csinálni olyan kis rendezvényeket otthon, amik lehetőséget adnak arra, hogy egy gyerek szerepeljen, hogy ügyes legyen, hogy átélje azt a teljesítmény örömöt, ami akkor van, ha nyert, ha 6-os dobott a kockával, ha elmondta egy könyvtartalmát, ha okosat mondott a filmről, amit mindenki megnézett. Szóval vissza kéne hozni azokat a családi programokat, amik igazából arról szólnak, hogy a család ott ül, mindenki tényleg figyel, tényleg ott van, nem azon gondolkozik, hogy hallom, hogy pittyeget, meg kéne néznem, hogy mi jött, hanem egyszerűen a jelenlétével az érzelmi megközelíthetőségét adja a többieknek.
A haragnak, a dünek otthon mekkora helye van? Szülő részéről, vagy a gyerek részéről? Mert időnként azért előfordul, hogy emelt hangon beszélnek embereket, hallom a szomszédból, meg ők is nyilván engem.
Azt gondolom, kétfajta dű van ma, amivel számolni kell. Az egyik, az valóban az okos eszközökhöz kapcsolható harag, és dühhez nagyon fiatal életkorban is meg tud jelenni a gyerekeknél. Ez azért van, mert a közösségi médiafajták, különösen Snapchat, AskFM, Instagram az, ami kifejezetten az agy dopamin löketére épít, tehát ez egy olyan addiktív állapot, igazi szenvedélybetegséghez hasonló, amikor egy gyerek, ha elvették tőle az okos eszközt, azt a fajta elvonási tünetet éli át, mint egy alkoholista, akitől megfosztották akit megfosztottak a pohártól. Ez a düh, ez egy gerjedő düh. Nyilván ilyenkor a mondatok, amik elhangzanak, gyakran olyan szavakból állnak, amiről a szülő nem is tudta, hogy a gyereke tudja, illetve olyan fájdalmat okozhatnak egy szülőnek, mert olyan érzéketlennek hatnak, hogy az valami elképesztő. Ilyenkor egy szülő jobban teszi, ha nyel kettőt, akár visszanyeli a könnyeit, nem csinál drámát, hanem tudomásul veszi, hogy ez most itt egy olyan pszichés műtermék, amit a gyereke nem azért él át, mert már nem szereti őt, hanem azért, mert olyan érzelmi állapotban van, annyira sok impulzus érte, olyan felfokozott érzelmi helyzetben van, amit nem tud uralni. Nincsenek fékjei, amik működésbe lépnének, nincsenek gátak, amik megakadályoznák ezt a rohamot, ami az ő dühének a kifröccsenését jelenti. Ilyenkor egy szülő, ha magas nyomáson reagál, és elkezd ordítani.
Mit képzelte magadról, stb. Stb.
Így van. A legrosszabbat teszi. A bölcs belátás az az, hogy kicsit megvárja, hogy a gyerek lenyugodjon, és utána azt mondja, hogy figyelj, muszáj beszélnünk erről, mert nem szoktunk így beszélni egymással. Ha a szülők dühösek valamiért egymásra, ami nyilván a mai életben nem egy nehéz helyzet, akkor az azért eléggé tanácsos lenne, hogy mondjuk ne ordítozzanak a gyerek feje fölött, de ez egy módszázadi tanács. Amúgy pedig, hogyha már egyszer kipöffentek, akkor utána meg kell magyarázni. Tehát akkor el kell, ha már egy gyerek szem és fültanúja volt annak, hogy a szülők is tudnak emelt hangon, akkor el kell mondani nekik, hogy az a helyzet, hogy ez most így kijött. Azért, mert nem tudom tartani az idegességemet, mert rettenetesen feszült vagyok, és akkor el kell viszont mondani, hogy nem miattatok, hanem az történt a munkahelyemen, hogy, vagy az történt az utcán, hogy. Tehát nem csak megmutatni kell az érzelmet, hanem utána rá kell rakni egy posztitet, amire ráírtuk az okot, és hogy ennek mi a neve.
Vitatkozni akár szenvedélyesen is a gyerekek hallatára azt szabad, ha az ember nem üvöltözik, hanem megpróbál, mint mondjuk egy jó társaságban, egy kocsmában, valami fontos ügyről jó vitát folytatni?
Hát a jó vita az mindennél jobb. Éppen nemrég hallgattam egy jövőkutatóval való beszélgetést, aki azt mondta, hogy az online tér annyi klassz dolgot ad. Az igaz, hogy mellette az emberek lassan kezdik elveszíteni a döntési képességüket, a vitakultúrát és egyáltalában a beszélgetést, mint olyan kezd eltűnni, de viszont mennyi élményünk lesz majd az online térben, mint fantasztikus lesz. Én akkor nagyon rosszul éreztem magam, mert az emberi társas kapcsolatokban egyébként neki igaza volt, a vitakultúra, a beszélgetés képessége az kezd eltűnni. Nem csak azért, mert napi több órában írunk és olvasunk, hanem azért, mert ahhoz, hogy valaki beszélgetni tudjon, ahhoz kéne szókincs, hogy vitázni tudjon, ahhoz kéne empátia, a másik megérzelése, tehát hogy a másik érzelmi állapotának a letapogatása, és a vitakultúra azt is tartalmazza, hogy nyilván akkor megyek be egy vitába, ha van valami fogalmam arról, amiről vitatkozunk. Ehhez is emelt szintű szókincs kell. Az egész két helyzet, a vita és a beszélgetés, az egy olyan dolog, amit az ember akkor szeret csinálni, ha egyébként is szeret beszélgetni. Ma a viták nagyon nagy hányada, azt gondolom, hogy tényleg úgy történik magas nyomáson, hogy az egyik fél szereti elővenni azt a hatalmas locsoló tömlőt, aminek 40 centi az átmérője, és abból teljes erővel zúdítja a vizet a másikra, amivel ugye rátapasztja a falhoz. De ha egy gyerek otthon azt hallja, hogy vannak tudományos kérdések, fontos élet perspektívával való kérdések, akár a klímahelyzet, bármi olyan, amiben van tudományos dolog, fontos információ, de ez lehet az is, hogy a palacsintát most inkább géppel keverjük, vagy kézzel, mint a nagymamánk, tehát nem kell, hogy valami Nobel-díjas téma legyen, akkor neki jó azt látni, hogy például a szülei képesek ezeket úgy megbeszélni, hogy mindenki érveket sorakoztat. Az érvelés tudománya az a legnagyobb dolog a világon. Mert megtanít arra, amit egy gyereknek is jó lenne megtanulnia, hogy az érvelés az nem úgy néz ki, hogy én elmondok 25-öt, És amikor ő elkezd valamit mondani, akkor a kis légzetvételem után előállok másik 50-nel.
Kofa stílus.
Igen, mert akkor tulajdonképpen azt akartam bebizonyítani, hogy én vagyok a legokosabb, legalábbis itt ebben a térben, hanem hogy az érvelés úgy néz ki, hogy én elmondom, és ő is elmondja, aztán én is elmondom, és ő is elmondja, tehát hogy ez egy egymásra épülő olyan tulajdonképpen entitás, amiben mindkét ember figyel a másikra, és ebben nyilván ez itt a legfontosabb ma a gyerekeknek azt megmutatni, hogy figyelni kell a másik emberre.
Igen, de az emberek egy jelentős része fél a belátástól, attól, hogy azt mondani, hogy a mindenit, igazad van. Ezt én korábban rosszul gondoltam. Mert akkor a családban, ha mondjuk ez a vita családban van, alul maradt, apa biztos buta, vagy anya alul maradt, anya biztos buta.
Erre nézést azt mondhatnám, hogy ma a kutatók azt mondják, hogy ugye meg kell békélni azzal, hogy a régi poroszos tekintélytisztelet eltűnt. Tehát akkor a tekintély személynél nyugodtan előfordul az a helyzet, hogy éppen valamit nem tudott, és tulajdonképpen ez egy rossz helyzet, ha ezen a szemmel nézzük. Amúgy pedig mindenki azt mondja ma, hogy egy tekintély személynek el kell tudni viselni azt, hogyha valamit nem tudott. Tudni kell azt mondani, egyfajta új hitelességgel, hogy ezt tényleg nem tudtam, de majd utána nézek. Vagy ezt tényleg nem értettem, akkor magyarázd el még egyszer. Egy szülő nem akkor lesz nagy, okos és erős a gyereke szemében, ha tökéletes, minden tudó, hanem akkor, hogyha képes belátni a hibáit. Amikor azt mondjuk, hogy ma az emberek általában nem látják be, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy ma azok az emberek a gyerekkorukban sem láttak olyan mintát, hogy ezt így jó belátni. Tehát akkor igaziból ma, amellett, hogy a család média stratégiát alkot, és dönt arról, hogy a helyzet veszélyesebb vagy sem, arra is figyelnie kell, hogy a gyereknek milyen mintákat ad. A beszélgetés kultúrája, hogy abban vannak-e pofavágások, fölsziszenések, plafonra nézegetések, és nem tudom én, vagy például két ember mindig egymás szemébe néz, és meghallgatja, és kölcsönösségre törekszik, az egy gyereknek mindennél többet ad. Mindennél többet.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tarjanna Mária pszichoanalitikus volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Illis László felelős szerkesztő, valamint Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.